a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Idén 30 éves a Hold alapkezelő. A következő 40-45 percben tőkepiacokról, vagyonkezelésről és portfóliókról is biztos, hogy szó fog esni. Vendégünk a stúdióban Szabó Balázs, a Hold alapkezelő vezérigazgatója. Szeretettel köszöntelek. Szervusz!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Szia, Robi!
Biztos, hogy a hallgatók számára nem szükséges bemutatni a Hold alapkezelőt, de hát mégis egy ilyen hosszú múltnak azért vannak olyan mérföldkövei, amik mindenféle szempontból érdekesek lehetnek. Mi az, amit te kiemelnél? Én előjáróban, amit felírtam magamnak, hogy az idei évben átléptétek kezelt vagyontömegben azt a bűvös nagyságrendet, amiről szerintem beszélni is fogsz. Tudjuk, hogy vannak nagy banki hátterű szereplők is, de hát a Hold alapkezelő is most már odaért, ahova oda kellett. Úgyhogy hol tart most az alapkezelő, és tényleg milyen mérföldkövek azok, amiket kiemelnél?
Így van, ahogy mondod, néhány hónappal ezelőtt átléptük az 1000 milliárd forintos kezelt vagyon határt, ami tényleg, hát nem csak azért, mert egy kerek szám, és ezért nagy mérföldkőnek tekinthető, hanem tényleg azt gondolom, hogy egy óriási bizalom az ügyfelek részéről, hogy egyrészt darabra is nagyon sok ügyfelünk lett, és nyilván kezelt vagyonra is. Tehát ez azt jelenti, hogy akik az ügyfeleink, azok átlagosan nagyon sok pénzt tartanak nálunk, ugye ebből ez is következik, hogyha ilyen nagy számokról beszélünk, hogy 1000 milliárd. Amit kiemelnék egyébként így a három évtized alatt, és ahol most tartunk, az a függetlenség, tehát hogy valóban mi egy független alapkezelő, vagyonkezelő vagyunk. Ez azt jelenti, hogy ennek a cégnek most van 8 magánszemély tulajdonosa, és ezekből 6-an most ebben a pillanatban is benn dolgoznak a cégben, 2-en pedig az előző 2 vezérigazgató, és Szabó László, aki egyszerre volt portfóliókezelés vezérigazgató, tehát őket jelenti. Tehát ez azt jelenti, hogy igazából itt nincsen bonyolult cégstruktúra, itt mindenki ismer mindenkit, és ez egy 100 fős munkai közösség, amiben mi dolgozunk. Szeretnénk folyamatosan egy nagyon kreatív, intellektuális légkört teremteni, amiben megvan adva az a lehetőség, hogy aki itt dolgozik portfóliókezelőként, az úgy fektessen be, ahogy ő szeretne, nyilván törvényi és egyéb keretek között, és ki tudja élni a saját kreativitását, a saját tudását, és mibe csapódik le, hogyha ez mind jól megy, ez végeredményben a ügyfél vagyon növekedésében fog lecsapódni, amiről az előbb beszéltünk, mert ugye azt reméljük, hogyha jó munkai környezetet teremtünk, akkor annak meg lesz az eredménye, jó hozamokat érünk el a tőzsdén, emiatt szeretni fognak minket az ügyfeleink, több pénzt tartanak nálunk, többen keresnek meg minket, és azt tudom mondani, hogy az elmúlt 3-5 év az tényleg sikeres volt, és tudtunk nagyot növekedni, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk ennek a 1000 milliárdos vagyonnak is a tudatában.
8. alkalommal nyertétek el az év alapkezelője díjat, azért ez nem lehet véletlen, és ugye a munkahelyi háttérről, a millióról, a munkatársaknak az elkötelezettségéről már így ejtettünk pár szót, de egy kicsit nézzünk bele jobban, hogy szakmailag mi kell ahhoz, hogy fenntartható módon lehessen a legjobbak között lenni, hogyha a hazai vagyonkezelési piacot nézzük.
Hát a hazai vagyonkezelési piacon sajnos most már csak néhány független szereplő van, és minden más nagy szereplő az kereskedelmi bankoknak az alapkezelője. Tehát ezt így kell elképzelni, ezt a piacot, hogy a legtöbben úgy jutnak el oda, hogy egyébként befektessenek, hogy valamilyen banknál tartják a pénzüket, esetleg egyre több pénzük lesz akár fizetésükből, akár mert vállalkozásuk van, és akkor előbb-utóbb megkeresi őket valaki a bankból, hogy ezzel már lenne értelme ezzel a pénzzel kezdeni is valamit. Tehát a társadalomnak az a sajnos nagyon szűk szeglete, aki eljut vagyonkezelésbe, az ugye így kerül bele ebbe a képbe. Aki már eljut a független vagyonkezelőhöz hozzánk, az ugye ennél jóval nagyobb tudatosságot igényel, hiszen neki már meg kell hozni azt a döntést, hogy azt mondja, hogy ugye mindenkinek van bankja, tehát valahonnan, ha úgy tetszik, mindenki bankból elindul, mert hiszen amikor, nem tudom, az első fizetését kapja, akkor ma már azt általában ugye mindenki egy bankszámlára fogja kapni, és akkor, ahogy mondtam, ugye a szofisztikáltabbaknak lesz értékpapírszámlája, még szofisztikáltabbak elgondolkodnak, hogy akarnak-e diversifikálni intézmények között, és aki úgy dönt, hogy akar, az eljut például hozzánk. Szerintem érdemes egy szót arról beszélni, hogy mi az, hogy vagyonkezelés, mert egyébként ez egy ilyen nagyon megfoghatatlan fogalom, mert legtöbben ugye azt értik alatta, hogy hát ami vagyon van, azt akkor valaki más kezeli. Milyen vagyon van az embereknek, van nekik autójuk, van nekik ingatlanjuk, van nekik pénzügyi befektetésük, állampapírjuk, akár részvényeik, akár saját vállalkozásaik. Na most, amit például mi csinálunk, és amire ez a piac elsősorban fókuszál, az az, hogy kötvényrészvénybefektetésekkel foglalkozunk. Vannak olyan vagyonkezelők, akik ingatlan befektetésekkel foglalkoznak, mi például nem ilyenek vagyunk. Mi tőzsdei cégekben szoktunk részesedést vállalni, olyanban is, ami ingatlanba fektet, de ez csak egy példa a sok közül, mert van egy csomó kiskereskedelmi befektetésünk, banki befektetésünk, energiabefektetésünk, ezerféle, nem tudom, kartondobozgyártó befektetésünk, tehát hogy mindenféle iparágat el lehet itt képzelni, ebből csak egy az ingatlan a sok közül. Még ugye a társadalom általában úgy gondolkozik a vagyonról, hogy az sokszor az ingatlanhoz méri, meg az ingatlanban tekinti ezt. Mi nem így gondolkodunk, mi elsősorban részvényekre és a kötvényekre fókuszálunk, és ezek mellett esetleg kitekintésként ott van egyébként nyersanyagok vagy kriptodevizák, utóbbi ugye egyre kevésbé elhagyagolható egyébként, de hogy azt tudom mondani, hogy azért alapvetően a vagyonkezelés itt a tőzsdén kötvényekből és részvényekből áll például nálunk, de egyébként az lehet mondani, hogy ennek a piacnak a túlnyomó többsége is így néz ki. És egyébként mi kell ahhoz, hogy eltérjünk, meg mások legyünk? Én azt gondolom, hogy minden ügyfél valami nagyon egyszerű dolgot szeretne, a jó magas hozamot, jó alacsony kockázatvállalás mellett. Egy vagyonkezelésben, ez ugye hogy éli meg az ügyfél? Úgy éli meg, hogy idehozom a vagyonom, szeretném, ha megőriznék a vagyonomat, ugye? Tehát ez a alacsony szórás vagy alacsony kockázat, tehát maradjon is meg a vagyon, de hát legyen azért lehetőleg minél több, tehát gyarapítsák ezt a vagyon, mert ugye akkor vagyok boldog, hogyha azért hoztam oda a vagyonkezelőhöz a pénzemet, hogy az egyre többet ér. És hát kimondani nagyon egyszerű a célokat, hiszen mindenki boldog, ha tudnánk most mondok valami stabilan mindenkinek 25%-ot nyújtani évente, ilyet senki nem tud, tehát hogy ez egy irreális elvárás bármelyik vagyonkezelőtől a világban és Magyarországon is, de akkor nyilván el tudjuk képzelni nagyon boldog. És ugye ez is egy nehéz kérdés, ezzel azt akarom felvenni a figyelmet, hogy egyébként az is nagyon érdekes, hogy a ügyfeleknek is nagyon különböző elvárásaik vannak. Tehát milyen a jó vagyonkezelő, mi különbözteti meg, ez egészen el tud térni. Van olyan ügyfél, és most visszautalok, aki a vagyon megőrzésével is szinte elégedett, mert azt mondja, hogy nekem elég egy viszonylag kis hozam, de hogy egyébként legyen biztonságban az a pénz, és van, aki meg arra hajtozik, hogy kockáztassunk bátran az ő pénzével, de hosszú távon mindenképpen csináljunk belőle többet. És hogyha én azt gondolom, hogy mi ezek dimenziók mentén, tehát abban, hogy hogyan kezeljük a kockázatot és mennyi hozamot csináltunk a múltban az ügyfeleinknek, tudtunk elérni jó eredményeket, és ezért tudtunk igazából független szereplőként ilyen nagyra nőni kereskedelmi bankok és más alapkezelők mellett.
Beszéljünk akkor egy kicsit az eszközosztályokról is, hiszen említettél részvényeket, említettél állampapírokat. Ugye azért az ügyfeleknek a nagy része az inflációnak a jelentőségével tisztában van, az is egy fontos szempont, és valahol ezt elhelyezi, hogy az inflációhoz képest mondjuk az állampapírok azok jellemzően mit tudnak. És ugye itt érkezünk el egy olyan ponthoz, hogy ezek a prémium lakossági állampapírok, ezek az elmúlt két évben szinte mindent vittek, és miután itt késve jelenik meg maga az inflációhoz képest nyújtott hozam, ezért elérkeztünk egy olyan időszakhoz, itt a következő 6-9 hónapról beszélek, amikor rengetegen fogják majd feltenni azt a kérdést, hogy hát lecsökkent az infláció, 4% körüli átlagos éves infláció az, ami nagyságrendileg kinéz most, ehhez képest van valamekkora minimális kamat prémium, azért az nem lesz az a fantasztikus hozam, hogy azzal elégedett lenne az ügyfeleknek a döntő többsége. Tehát itt van egy helyzet most, ti például erre hogy reagáltok? Ha tényleg belenézünk ezekbe az eszközosztályokba, ott nagyjából milyen várakozásaitok vannak most?
Igen. Nagyon jó ez a kérdés, mert azt gondolom, hogy erre lehet bátran válaszolni, hogy én azt gondolom például, hogy Magyarországon a lakosságnak túl kevés részvénye van, tőzsdei részvénye van. Pedig az hosszú távon egy jó befektetés, ezt igazolják múltbeli statisztikák, akár ilyen nagyon hosszú évtizedes statisztikákat nézzünk, de mondok egy példát a saját átlagos privát vagyonkezelt portfóliónkban is, az elmúlt mondjuk másfél éve olyan nagyon vonzó ez a prémium magyar állampapír, amit mondtál, ugye, ami infláció fölött fizet. Most egyszerűsítek, mondjuk azt, hogy ő fizetett mondjuk tavaly is 18%-ot, meg most is, most nem menjünk bele a részletekbe. Ugye ez egy nagyon magas hozam, ez ugye forintos hozam. Na most mi időarányosan ezt tudtuk hozni az ügyfeleinknek, sőt többet hoztunk ennél, pedig más eszközökből csináltuk ezt meg. Milyen eszközökből csináltuk meg? Természetesen részvényekkel tudtuk ezt megtenni, kötvényekből lehetetlen volt, tehát ha nem vállaltunk volna kockázatot, akkor ezt nem lehetett volna megverni, hiszen itt óriási támogatás volt ezeken az állampapírokon. mi mindig azt gondoljuk, hogy reálhozamban kell gondolkozni. Ugye ez mit jelent ez a fogalompont, amit mondtad, hogy az inflációval mindenki tisztában van. Ha egy évben 10% az infláció, a te hozamod pedig 12%, akkor te tudtál csinálni 2% reálhozamot. Ugye azt a 10%-ot sajnos azt a különbözetet az infláció elvitte, tehát te reál értelemben te csak 2%-kal tudtad gyarapítani a vagyonodat. És mi azt gondoljuk, hogy azért dolgozunk, hogy az ügyfeleinknek ilyen reálhozamot csináljunk, és ez a hosszú távú cél is. És mikor kérdezed az eszközosztályokat, akkor szerintem mi a közép-kelet-európai és európai részvényekbe való fektetéssel tudunk értéket teremteni. Ez az a két, most így szétosztottam, ugye közép-kelet-európára, meg nyugat-európára a mi univerzumunkat. Mi azt gondoljuk, hogy ezekkel a típusú részvénybefektetésekkel tudunk hosszú távon ilyen reálhozamot elérni. És ezek a reálhozamok, ezek egyébként olykor, ugye részvényekről beszélünk, olykor alacsonyabbak, olykor magasabbak. A részvény sose fog örökké fölfele menni. Mindig lesz olyan év, hogy a részvény az alulteljesíti a kötvényt. De akinek van olyan pénze, hogy azt tudja mondani, hogy 3 vagy 5 évre, én arról le tudok mondani, mert nincs rá szükségem, akkor ő neki már biztosan érdemes azon elgondolkodni, hogy ne csak kötvénybe tartsa azt a pénzt. Nem, hogy ne csak betétbe, ugye, mert sokan egyébként nem is csinálnak semmit a pénzükre, betétbe tartják nullán. Ugye most látjuk az infláció miatt, hogy ez óriási probléma, mert ugye elértéktelik az a pénz. Akkor ugye eszébe jutott valakinek, hogy jó, hát akkor nem tartom betétbe, tartom államkötvénybe. Nagyon jó, ez ugye, ezzel óriási csökkentett valaki a veszteségén, az inflációval szemben, ha ilyet tett, nagyon jó. És most meg el lehet azon gondolkozni, hogy aha, de egyébként most már vége ennek úgy tűnik, most ezt ugye mindig én nem tudom megmondani, hogy az államadósság központ majd milyen állampapírral jön ki a jövőben, de hogy úgy tűnik, hogy ez az óriási reálhozam, ami most volt idén erre az állampapírra, egy 10% reálhozam volt. Ez óriási, ez támogatás egy az egyben. Nagyon-nagyon vonzó volt idén. Ez úgy tűnik a mai tudásunk szerint, hogy akinek ugye volt ilyen állampapírja, az most idén ezt megnyeri, ma idén már nem tudott ilyen állampapírt venni, és hogy nem tűnik úgy, hogy ez a fajta ekkora mérték, ami szerintem egyszer volt Budán kutyavásár, hogy ez így alakult, hogy itt lett egy ilyen 10%-os reálhozam többlet ezen az állampapíron. Én azt gondolom, hogy ilyen nem nagyon várható, ez az én tippem, de hát az államadósság központ majd kitalálja, hogy ő pontosan mivel áll elő, vagy azt mondja, hogy a jelenlegi papírok is elég vonzóak, hiszen azokon is van 1-2% ilyen reálhozam támogatása, hogy nézzük a piaci kamatokhoz, meg a piaci hozamokhoz képest. Tehát azt akarom mondani, hogy mi, mint vagyonkezelő, szerintem egyértelmű, hogy hosszú távon gondolkodunk az ügyfeleink számára, és ezzel párhuzamosan azt gondolom, hogy részvényekbe érdemes megtetni. Nekünk egyébként, tehát mi 100-an dolgozunk mondjuk a Holdban, és van egy 20 fős portfóliókezelő csapatunk, ebből csak 10-en azon dolgoznak, hogy melyik a legvonzóbb részvények. Tehát tanulmányozzuk az iparágakat, tanulmányozzuk ezeket a cégeket, megnézzük, hogy ki ezeknek a cégeknek a tulajdonosa, megnézzük, hogy ők mit értek el a múltban, megpróbáljuk megbecsülni, foglalkozni ezzel a szektorral, beszélünk iparági szakértőkkel, elmegyünk konferenciákra beszélgetni, csak hogy kicsit közelebb hozzam, hogy ezek hogy történnek ezek a beszélgetések, vagy elmegyünk esetleg annak a cégnek a irodájába, és beszélünk ezeknek a cégnek a vezetővel. Tehát nekünk az a munkánk, hogy megértsük, hogy mi van ezek mögött a részvények mögött, és ezáltal az ügyfeleinknek jobb hozamot csináljunk. És azt gondolom, hogy olyan szempontból, hogy egy szerencsés piacon vagyunk, hogy erre még hatalmas tér van, hogy a magyar lakosságnak, sajnos az igaz, hogy csak egy szűk szegletéről beszélhetünk, mert igazából 10-20% után is erről beszéltük részletesebben, nem annyira van sajnos Magyarországon megtakarítása az embereknek, de annak, akinek van, azok sem gondolkodtak még el, azt gondolom eleget, hogy legyen részvénybefektetésük. És a vagyonkezelés például a miénk is, de a piacon mások is, azok erre jók.
Nagyon fontos dolgokat mondtál, és amit én összeraktam, az, hogy nagyon sok munka van amögött, hogy megtaláljátok a régióban azokat a legjobb vállalatokat, amiben a ti csapatotok a legnagyobb rövid, közép, hosszú távú értéknövekedést azonosítja. A kérdésem az, hogy elnézve azért a magyar tőkepiacot, és ugye elmondtad, hogy mekkora kezelt vagyonnál jártok, nem fordulhat elő az, hogy most már a portfóliók méretéhez képest kezd egy kicsit pici lenni ez a régiós játéktér? Mire gondolok konkrétan? Ha megnézzük a mid-cap, small-cap papírokat, ott néha előfordul, hogy elképesztően alacsony, akár csak néhány százezeres vagy néhány millió forintos napi forgalom van. Ez Magyarország, tehát ez a budapesti értéktőzsde, de gondolom, hogy Szlovéniában, Romániában se sokkal jobb a helyzet. A lengyel piac az persze nagyobb méreténél fogva, és azért ott több a játékos. lehet-e ez egy probléma magára a likviditás, ezeknek a papíroknak a likviditására, a tőzsdén forgó cégeknek a méretére gondolok, egy olyan vagyonkezelt nagyságrendnél, ami a Hold alapkezelőnél van?
Amit felvetsz, az olyan szempontból valóban probléma, hogyha magyar tőzsdén van, nem tudom, 40-50 papír, akkor mi ezek közül, mert 1000 milliárd forintot kezelünk, valóban igazából a top 4-et tudjuk könnyen megvenni és eladni, és nehezebben tudjuk az összes többit. De olyan szempontból nem probléma, amit mondtál, hogy Magyarország egyébként azért összességében egy kis szeglete a régiónak. Tehát Lengyelország nem 4-szer akkora, hogy mondjuk GDP-ben vagy lakosságarányosan gondolkodunk, hanem 10-szer akkora. Románia is jóval nagyobb. Nekünk a régiónkba tartozik két olyan ország, amit nem említettél, Görögország és Törökország. Mi ezekben az országokban is szakértőnek tartjuk magunkat, egyrészt makrogazdasági oldalról is elemezzük ezeket az országokat, hogy oda éppen érdemesebb befektetni, meg nézzük ezeknek a tőzsdéjegyzett vállalatait. Ezek megint nagyon-nagyon bővítik ezt az univerzumot. Tehát én azt akarom mondani, hogy 1000 milliárd nagyon soknak hangzik, de azért mégis ezek a tőzsdei papírok ezek akkorák, hogy mi még itt bőven tudunk kereskedni. És azt akarom mondani, hogy a másik pedig, hogy nem vagyunk lekorlátozva. Azt gondolom, hogy itt van a legnagyobb szakértelmünk, mert itt van az a fajta megértés, hogy ugye kikkel versenyzünk. Versenyzünk más tőzsdei befektetőkkel. Rengetegen vannak Londonban, meg New Yorkban. Mindenki el tudja képzelni, hogy ott van ennek a pénzügyi világnak valahol a központja. Rengetegen ülnek Nyugat-Európában. Sokkal nagyobb pénzekről döntenek. Tehát, hogy ugye én most mondtam 1000 milliárdot, ugye 2,5 milliárd euró. Ha Nyugat-Európában elmondod, hogy ez egy alapkezelő és 2,5 milliárd euró van, akkor ott ugye ez a szám mindenhol nagynak hangzik az átlagember számára, de ezen a piacon azért az már nem olyan nagy szám. Tehát ott Bécsben is, Ausztriában simán vannak olyan szereplők, 20-30-40 milliárdokat kezelnek. Tehát ugye nyugaton jóval nagyobbak a nagyságrendek. És azt akarom mondani, hogy ők, amikor nézik ezeket a régiós cégeket, akkor ők egy fokkal távolabbról teszik ezt, ők nem biztos, hogy ide utaznak, ők nem biztos, hogy úgy megértik a adott országnak a politikai hátterét, mint amennyire mi meg tudjuk érteni itt a környező országokban ezt a hátteret. A gazdaságok nagyon együtt mozognak. Mondok egy példát, most rengeteget beszélünk arról, hogy már Nagy Magyarországon a reálbér növekedés, de miért nincs ezzel együtt fogyasztás növekedés? Ugye Magyarországon ez most politikai téma, gazdasági téma, rengeteget beszélünk róla. Csak azt akarom mondani, hogy ugyanez a helyzet egyébként Lengyelországban, ugye ez a Romániában. Tehát vannak nagyon erős párhuzamok. Én azt gondolom, hogy nekünk ez egy nagyon határozott versenyelőny. Viszont azt gondolom, hogy olyan nagy hátrányunk nincsen olyan szempontból a Nyugat-Európában, hogy azért az sincs annyira messze, annak is ismerjük a kultúráját, tehát képesek vagyunk ott is befektetni. Igaz, sokkal jobban vagyunk szakértők Közép-Kelet-Európában, mint Nyugat-Európában, de Nyugat-Európa is itt van nekünk, mint lehetőség. Mi ezzel mind élünk a mindennapokban, és egyébként ez is a 30 évről beszéltünk, hogy mi 30 évet csináljuk ezt, amikor én 9 évvel ezelőtt kezdtem el itt dolgozni a Hold alapkezelőben, akkor sokkal inkább arról volt, hogy most a román piac egy újdonság, aztán lett a lengyel piac egy újdonság. Tehát nekünk is ez egy tanulási folyamat volt az évtizedek alatt, hogy nyilván indultunk valahonnan onnan, hogy először a magyar papírokat ismerjük, és akkor szépen lassan nyílt ki meg a makrogazdaságban mindig foglalkoztunk Amerikával, Európával, Kínával, de az, hogy így nyíljon ki olyan szerűen, hogy mi az összes tőzsdei vállalatot szinte egy tőzsdén elemezzük, az szépen lassan nyílt ki előttünk, és ez a világ, és évről évre mi is tanultunk ebbe bele.
Számos téma van még, amiről tudunk értekezni. Maradjanak velünk. Szabó Balázs, a Hold alapkezelő vezérigazgatója, a mai nap vendége a Trend FM-en. Rövid szünet, és folytatjuk a beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.